Sziasztok, ez a Kiszálló, a Partizán függőségekkel foglalkozó podcastja. Én Böcskei Balázs vagyok, addiktológiai konzultáns, és itt van velünk a stúdióban vendégünk Szilágyi Szilárd, szexuálterapeuta, párkapcsolati szakértő, szexológus. Szervusz, köszöntelek.
Köszönöm a meghívást.
Aki először hallgatná Kiszállót, az elmúlt adásokban a szex, illetve pornófüggőséggel foglalkoztunk. Voltok itt saját élményes, és volt itt addiktológiai konzultáns szemével láttatása ennek a kihívásnak és a problémának, és azért hívtuk Szilárdot, hogy megbeszéljük a függőség, függetlenül, hogy szexfüggőségről beszélünk-e, vagy egyéb más szer, vagy viselkedési zavarról beszélünk, illetve az intimitás, a test, a kapcsolódás, és hát akkor magának a szexualitásnak a viszonyát. És rögtön azzal a kérdéssel fordulok feléd, hogy mit is értünk intimitás alatt, vagy te mit értesz intimitás alatt, te hogyan használod ezt a fogalmat, vagy hogyan kellene használnunk ezt a fogalmat. Elmondom a két végpontot. Az egyik szerint az intimitás, ezek hamis hiedelmek szerintem. Az intimitás az a szex maga, mint olyan, annak a összekapcsolódás és az a térésidő, ami ott zajlik. A másik pedig az intimitás minden, a szavaktól kezdve az érintéseken át, valamiféle olyan összekapcsolódás, ami egy picit ilyen cseppfolyóssá teszi aztán ezt a fogalmat. Ezeket én hamis hiedelemnek gondolom. A cseppfolyóssal szívesen tudnék menni, csak ugye zavarba ejti a modern embert, hogy valamit nem tud úgy kézzel fogni, mint mondjuk adott esetben azt, hogy ezt a beszélgetést hallgatja. Akkor segítsél nekünk, hogy te, vagy az a megközelítés, amiben ahogyan te gondolkodsz, az mit ért intimitás alatt?
Mm-hmm. Nagyon érdekes kérdés, és nagyon jó felvetés az, hogy a modern ember kézzelfogható dolgokban gondolkozik. Miközben mi soha nem kézzelfogható dolgokban gondolkoztunk. Az első emlékeink, amik 28-30 ezer évesek, vagy akár még régebbiek, azok ábrák és tárgyak, amik jelképeztek és szimbolizáltak valamit. Amikor én tartok szexológus képzést, akkor van egy olyan feladat, hogy fesse meg a saját szexualitását. Mert ez az érzések kifejezése, az sokkal inkább valami képi dolog az én fejemben, egy mentális kivetülése annak, ami bennem van, mint sem egy nagyon konkrétan megfogalmazható dolog. Amit te hamis hiedelmeknek nevezel, ahhoz én is tudok csatlakozni, csak egy picit másképpen. Azt gondolom, hogy mind a kettő igaz is, meg nem is. A szexualitásban is meg tudjuk élni az intimitást, meg mindenben is meg tudjuk élni az intimitást. Ha az intimitást valami regresszív állapotnak tekintjük, valami olyasminek, amit mi akkor éltünk meg, amikor teljes elfogadásban volt részünk. Amikor mi föl tudtuk tárni a sérülékenységünket, amikor mi tudtunk egy módosult tudatállapotban lenni, és biztonságban éreztük magunkat. Valójában azt gondolom, hogy mindannyian erre vágyunk. És ez az intimitás, ez megjelenhet a szexben, hiszen egy orgazmus közben én módosult tudatállapotban vagyok, gyakorlatilag a legsérülékenyebb állapotban. És meg tudom élni a szavakban is az intimitást, mert hogy tudnak nekem olyan dolgokat mondani, amelyik azt a képzetet kelti, hogy én biztonságban vagyok, engem elfogadnak, és úgy vagyok jó, ahogy vagyok.
Tehát az intimitás az a biztonságban levés, a biztonság megélésének a teljessége?
Valahogy így, igen.
És a másik, amivel én kérném a segítségedet így bevezetésképpen, amikor, és te is használtad ezt a kifejezést, hogy a szexualitásban az a feltárulkozás, a teljes megnyílás, vagy megnyilvánulás, vagy így fogalmaztad, de lehet, hogy akkor, ha nem így, akkor kérném a hallgatókat, hogy ne hallgassák vissza, hogy hogyan nem figyeltem egy pont erejéig, de hogy ami kapcsolódik viszont a képhez, ha már a kép, hogy amikor azt használják a pszichológusok, szakértők, hogy az én feltárulkozása a szexualitásban, az természetesen megint nem egy kézzel fogható dolog, de hogyha képszerűen a segítségünkre lenni, hogy akkor ez mit is jelent, hogy hogyan tárulkozunk fel a szexualitásunkban? Mit jelent a feltárulkozás a szexualitásunkban? Hiszen amikor benne van az ember, akkor ritkán annak reflexiójából van bennem, hogy most itt megnyilvánul az, amit úgy hívunk, hogy én.
Uh-huh. A Brian Littlenek van egy nagyon jó könyve, ami magyarul is megjelent, az énről, hogy mi is az én. És mi gyakran gondoljuk azt, hogy az én az valami egyszerűen megfogalmazható dolog, miközben az én az kontextusfüggő és környezetfüggő és szociális környezetfüggő is. És van egy énem, amelyik a szexualitásban mutatkozik meg. És van egy énem, amelyik a szüleimmel való beszélgetésben mutatkozik meg, és van egy énem, amelyik a gyerekemmel, és van, amikor a katedráról beszélek, és van, amikor én ülök a vizsga oldalon. Ezek mind én vagyok, csak valami más kontextusban. A szexualitásban a szexuális énem fog megmutatkozni, az az énem, amelyik a szexualitást képes megélni. És lehet, hogy én egy alkalmazott vagyok, lehet, hogy én egy csúcsvezető vagyok, és mégis hasonló képen fogom megélni a szexualitásomat, mert ez a szexuális énem. Ennek van persze köze ahhoz, hogy én hogyan struktúrálódom, mint személyiség, de ez egy önálló, de egyben összefüggő részélmet alkotja. És azért ajánlom Brian Little könyvét, mert ő pontosan erről beszél, hogy a személyiségünk az egy nagyon összetett dolog, és nagyon sok részből áll, és bizonyos körülmények között mi másképpen viselkedünk, mint más körülmények között. Ezért nem lehet azt mondani, hogy van egy olyan énünk, amelyik egyszerűen megfogalmazható, van egy autentikus énünk, és az autentikus énre arra törekedni kell, de az autentikus én az több rétegből tevődik össze, és az egyik ilyen réteg az, hogy én a szexualitásomat hogyan élem meg. És ha megengedsz még egy reflexet, én nagyon örülök, hogy elkalandoztam, mert ez azt jelenti, hogy gondolkozol, és hogyha gondolkozol, akkor elindulnak azok a haránt gondolatok, amik nem fogják lehetővé tenni, hogy pontosan visszaidézd, hogy mi történik, és ezért jó beszélgetni egymással.
Nagyon örülök, amit most mondtál, mert ez a műsorban nagyon sokat foglalkozok a szégyennel, és egy pillanatra itt bele is kerültem, de most itt szégyentelenítettél bizonyos értelme, felmentettél, és tudok is ezzel menni. Viszont az én kérdéséhez visszatérnék, mert azt mondtad, hogy az énnek egy része a szexuális én, és miért van az, hogy az énünknek a további részeiről könnyebben tudunk beszélni, mint a szexuális énről. Valami titoknak, vagy valami falnak, valami láthatatlanak kell lenni, hogy a párkapcsolati énünket most, vagy az alkalmazott énünket, vagy a szülői énemet, az könnyebben beszélem el, vagy magátértetőbben beszéljük el. Mikor a szexualitásról kerül szó, ott aztán lefagynak még a baráti társaságokban is, és ott hirtelenében mindenki valami másik szerepben és beszédben van. Néha úgy járnak az emberek, mint most én, hogy azt se tudják, hogy hogyan zárják le a szexuális én feltárulkozával kapcsolatos mondatot, hogy hogyan kell jól fogalmazni, amikor el akarom beszélni a szexuális énemet. Miért ennyire más ennek az elbeszélése, vagy a körüli nehézségek, mint mondjuk az énünk további részével kapcsolatban?
Mm-hmm. Akkor megint egy picit szégyenmentesítenél.
Az mindig jó.
Mert nincs ilyen, hogy hogyan tudom jól befejezni ezt a mondatot. Mindegyik mondatbefejezés jó. Mások vagyunk, másképpen működünk, máshogy gondolkozunk, és talán pont ez lenne a lényeg, hogy akarjuk megérteni a másikat, akarjuk megérteni a másik gondolkozását. És ez lehet, hogy nem olyan, mint az enyém. Hála jó Istennek, mert akkor baromi unalmas világban élnénk, ha mindenki ugyanúgy gondolkozna. Szóval mindegyik befejezés jó. Azért nem tudunk mi beszélni a szexről, mert ugye mi egy biopszichoszociális lény vagyunk, és ezt nagyon gyakran elfelejtjük. Igyekszünk mindig valami egy aspektusára fókuszálni a lényünknek, miközben minket meghatároz az, hogy milyen fizikai testben vagyunk, meghatároz az, hogy hogyan gondolkozunk, és meghatároz az, hogy milyen környezetben vagyunk. És a környezetünk fogja számunkra, a környező kultúra fogja meghatározni azt, hogy mi bizonyos témákat miképpen tekintünk normatívnak. Ugye az én egyik kedvenc példám, ugye az a szimbari törzs, akik valahol Óceániában élnek, És még a 80-as évekig is élt az a hagyomány, ahol 8-9 éves korukban elszakították a fiúgyerekeket az anyától, férfiak nevelték, és a férfiasság nevelésének egyik része volt az, hogy az ő kultúrájukban az volt a normatív, hogy orálisan ki kellett elégíteni az idősebb fiúkat, férfiakat, mert a sperma volt az, amelyik a férfi energiát tartalmazta. És ezekből, a fiatalokból nem lett homoszexuális ember, hanem az ő kultúrájuk azt hirdette, hogy ez a normatív viselkedés. Ez merőben eltér a mi gondolkozásunktól, de ez kulturálisan determinált, hogy mi az, amit normatívnak tartunk. És az, hogy mi mit tartunk a szexualitás terén normatívnak, az meg fogja határozni azt, hogy miképpen beszélünk róla, és van mögöttünk 1000 évnyi keresztény kultúra, amelyik tabusította a szexualitásról szóló beszédet, és amikor azt mondjuk, hogy de hát én nem vagyok vallásos, az teljesen rendben van. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy nem vallásos, de ez az ország december 24-én kiürül, mert mindenki ünnepli a karácsonyt annak ellenére, hogy ő nem vallásos. A kulturális hagyományok azok hatnak ránk annak ellenére, hogy mi mondjuk nem tekintjük oda tartozónak magunkat. Az elmúlt 1000 év azt tanította meg, hogy a szexualitásról csak mint reprodukcióról lehet beszélni, és a szexualitásnak minden egyéb formája az valamilyen módon bűnös. És az eredendő bűn is innen származik, és ezt mi nekünk tudatossággal kellene, hogy fölülírjuk, és azzal, hogy elkezdünk erről beszélgetni, mint ahogy mi is beszélgetünk most róla.
Hogyha a normatív szót használtad, akkor hadd kapcsolódjak ahhoz, hogy mit szólsz az a felvetésemhoz, hogy van egy másik normatív beszédmód, ami talán úgy fogalnám össze, hogy a magabiztosság. Tehát a szex az, amiről azért nem beszélünk, mert ugye amit mondottál, hogy van egy ilyen hagyománya ennek az el nem beszélésének, és erről való nem beszélés, mint valami fajta piszkolódás, ez most az én tovább gondolásom. A másik pedig, ha beszélek, akkor nehogy lelepleződjek, hogy valamit nem tudok, valamit nem jól csinálok, valahogy a partner nem úgy éli meg, vagy én nem úgy élem meg benne, tehát nincs ez a fajta határozottság, mert vagy a szexualitás az a másik, ami szerintem kapcsolódik, ez a határozottság, ez a magabiztosság. És hogyha annak a bevallása, hogy hát nem vagyok jó mondjuk a bútorok összeszerelésében, vagy a főzésben, az egy magától értetődő. Az, hogy nem tudok, hogy bizonyos helyzetekben hogyan kell kapcsolnom a partneromhoz, hogyan jó neki, és még megkérdezni sem tudom, erre, mint hogyha nagyobb szégyen, vagy önmegszégyenítés irányulna, és ennek talán lehet oka, hogy a szexualitással kapcsolatos másik normatíva az, hogy azt mindenki tudja, hogy hogyan kell csinálni, sőt, azt nagyon jól kell csinálni.
Kicsit szomorúvá tesz, amit mondasz, mert valóban ez van. Hogy van egy elvárás, hogy a szexualitást azt tudni kell. Azt nem mondják meg ugyan, hogy honnan kellene tudni, meg mitől kellene tudni, de azt tudni kell, és tudnom kell, hogy a másiknak mi jó, annak ellenére, hogy mondjuk én nem beszélek róla. Ez egy paradoxon, ilyen nincsen. Nekem tanulni kell a szexualitást, mert az a része sem egyértelmű, hogy én nekem hogyan kell párosodni. Ugye most már 70 éves Harry Harlownak a majom kísérlete, amelyik arról szólt, hogy ezt mindenki ismeri, vagy majdnem mindenki ismeri, hogy a szőranya meg drótanya, és akkor a szőranyára csimpaszkodtak a kismajmok, miután megették a kaját, tehát az ő kísérleteiből tudjuk azt, hogy az embernek az érzelmi biztonságra és az érzelmi közelségre legalább akkora szüksége van, mint a fiziológiás igényeinek a kielégítésére. Róla nagyon kevesen beszélnek, hogy egyébként Harry Harlow folytatta a kísérleteit, izolációban nevelt föl kismajmokat, akik semmiféle szexuális viselkedést nem mutattak, mert nem tapasztalták meg. Majd utána ezeket a nőstény majmokat egyébként egy ilyen úgy is hívták, hogy egy megerőszakoló állványra kötözte, és megerőszakoltatta más majmokkal. Ezek a kis majmok, ezek utódoknak adtak életet, és nem mutattak anyai viselkedést, volt, amelyiket is taposta az utódját. Tehát az, hogy nekem van egy, azt gondolom, hogy ösztönöm, és nagyon nem szeretem ezt a szót, mert nagyon kevés ösztönünk van, hogy hogyan kell nekem viselkedni a szexualitásban, hogyan kell nekem viselkedni apaként, hogyan kell viselkedni nekem anyaként, ez nagyon erősen egy elsajátítási folyamatnak az eredménye, és ez nem egy tanult dolog. Tehát ugye a tanulás az valami tudatosságot feltételez. Az elsajátítás az egy normafüggetlen tanulás, amikor nincs más alternatívám, én ezt sajátítom el, és elsajátítom ezeket a szerepeket. Na, de a szexualitásomban valami ismerete rendelkeznem kell, hogy én ezt tudjam csinálni. Az, hogy én tudjam jól csinálni, ahhoz meg értenem kell, hogy minden kapcsolat más. Ami ennek az embernek jó volt, az a másik embernek nem biztos, hogy jó. És megint csak ugyanoda jutunk vissza, hogy értenem kell a másik embert, megértenem kell a másik embert, és ennek lehet része az, hogy mi a testünkkel kommunikálunk, és fejezzük ki mondjuk szex közben, hogy mi az, ami jó nekem, de azért ennek van egy hatékonyabb módja, amikor mi elkezdünk beszélni arról, hogy nekem ez jó, neked az jó, és hogy ezek mind jogos igények. És a jogos igénynek a kielégítése, majd erről talán majd beszélünk, ez egy rendben lévő dolog. De az, hogy mi... Nagyon érdekes, hogy van egy ilyen... én azt gondolom, megint csak egy ilyen kulturális elvárást, főleg Kelet-Európában, hogy tökéletesnek kell lenni. És mi nagyon azt nézzük, hogy az a kijelölt személy, vagy akár én is tökéletes-e, és mindent tud-e. És hogy... annak idején én is volt, amikor hallottam ilyen mondást, hogy hát az adjon tanácsot, aki tökéletes és hibátlan. Én meg azt gondolom, hogy ez nem tud tanácsot adni. Azt tud tanácsot adni, aki maga is hibázott, és ki tudott kecmeregni ebből a helyzetből. Van egy saját élménye arról, hogy ő elbukott, és fölállt, és tovább tudott menni. De mégis mi van, amit azt gondoljuk, hogy óvó képesek vagyunk egy olyan tevékenységre, amit soha nem tanultunk. Ez pedig lehetetlenség.
A kapcsolódás szót mondtad, hogy a másikhoz való kapcsolódásnak a tanulhatósága, taníthatósága, meg önmegtanítása. Na most, és átlépve ezzel a függőségek területére, függetlenül, hogy szer vagy viselkedési függőségről beszélünk, vagy beszélek a következőkben, ott van egy kapcsolódás deficit saját magához. Tehát itt mondjuk egy diagnosztizált függőséggel, mondom, vagy szer, vagy viselkedéssel, a mi esetünkben, ebben a kérdésben, gondolatkísérletemben most ez mindegy, hogy van egy önkapcsolódási deficit a saját érzéseivel, realitásával, lehetőségeivel, és mennyiben másabb, és ezt hogyan látod tapasztalati oldalról, párkapcsolatokban, hogyha ez a szakértőként feljöttek ilyen kihívások, egy függőséggel küzdő, gyógyuló, mondjuk ez is egy két különböző státusza, ha ezt azzal a szóval élhetek az adott személynek, vagy egy-egy személynek, nek önmagában véve van egy kapcsolódási deficit, az ugye okkal megérkezik egy párkapcsolati deficitben is, hiszen hogyha magához való kapcsolódásban vannak hiányok, akkor a másikhoz való kapcsolódás is hiányt szenved. Mennyivel, hát másabb, nem, tökéletlen kérdés, de maradok ennél, mennyivel másabb dolgozni a szexualitás problematikájával, kihívásával, megélhetőséggel, olyanokkal, akiknek a párnak az egyik fele maga is, hát nem csak a másikhoz, hanem a saját magához való kapcsolódásban is függősége által korlátozva van.
Ugye a magam részéről a függőség kifejezést azt általában kerülni szoktam, mert azt gondolom, hogy ez valamiféle ilyen olyan negatív érzéssel tölt el minket, hogy azt az embert, aki akár, mint te is mondta, egy felépülőben lévő függő, ezt valami olyan fura szerzetnek tartjuk. És való igaz, hogy van valamiféle önmagamhoz való kapcsolódási deficit. De majdnem mindenkinek van ilyen. Majdnem mindannyian szenvedünk attól az érzéstől, hogy nem vagyunk elég jók. Előadásoknál szoktam azt játszani, hogy akkor tegye fel a kezét, aki valaha is érezte azt, hogy nem elég jó, szinte az minden terem föl. A teremben majdnem mindenki fölemeli a kezét. És elkezdem azt csinálni, hogy viszem le a kezemet, és azt mondom, hogy oké, hogy jelezzék, hogy mekkora volt, amikor először érezte ezt. És általában 5-6 éves korban. Szóval az, hogy én nem vagyok elég jó, az egy teljesen általános érzés, és ez az is egy önmagamhoz való kapcsolódási deficit. Mindig az a kérdés, hogy ezt hogyan kezelem. És nagyon erősen individualista világban élünk, és azt gondoljuk, hogy nekünk egy kapcsolatban akár a függőségemet, és hogyha most ilyen, ha ezt a terminust használjuk, akkor szexfüggőségben, vagy pornófüggésben, nekem ezt egyedül kell kezelnem. És én ezt azt gondolom, hogy lehet ez is egy út. De én azt gondolom, hogy társas lény vagyunk, és nekünk közösségben kell kezelnünk ezeket a dolgokat, hogy valóban hatékony legyen, és az emberiség legkisebb egysége az a pár. Nem egy ember. Egy ember az önmagában nem fogja tudni ezt nagy valószínűséggel megoldani. Vagy ha meg is oldotta, újra kell tanulnia ezt, akkor amikor párkapcsolatba kerül. És sokkal inkább preferálom azt, hogy egy ilyen probléma, az párkapcsolati probléma is, és akkor tudjuk a mi kapcsolatunkat megerősíteni, hogyha ezt mi a párként kezeljük.
Az elég volt, nem vagyok elég érzéséhez, ugye sokan, milliók tudnak kapcsolódni, és akkor én most a következő részben, a beszélgetésünk következő részében a függőket aként definiálom, vagy értelmezem, hogy erre az érzésre milyen öngyógyításokat alkalmaznak, és akkor itt jelesül mondjuk ennek az érzésnek az eltompítására, vagy ennek a kezelésére az alkoholt, vagy a pornót kényszeresen, kontrollálatlannal és a sovágás jeleit felmutatva tartja eszközének, átmeneti eszközének, tehát mindig kell, hiszen az átmeneti jelekből következik. Azt mondod, hogy ketten kell kezelni a párnak, és anélkül, hogy valamilyen archetipikus, meg túláltalánítsításba mennék bele, milyen megélései lehetnek annak a párnak a másik felében? Tudod, az az információ, amit lehet, hogy ő maga is látott, ugye, hiszen a másik páromnak a függőségének az észlelés, vagy a páromnak a függőségének az észlelése azért zajlik, az elefánt benn van a szobában, tehát ebből van valami fajta érzékelés. De mégis annak a megérkeztetése, hogy most függetlenül, hogy férfi vagy nő az érintett, aki a függőséggel, vagy ezzel a viselkedési zavarral küzd, hogy a másik felé azt mondja, hogy szex vagy pornófüggő vagyok, maradjunk, tehát, hogy órákat néz bizonyos érzések megélésének, és megérkezésekor más nőket, más férfiakat néz. Az valahogy az a kép él bennem, hogy az a másik felet nem ugyanúgy érinti érzelmileg, mint hogyha azt mondaná, hogy néha a teljesítménykényszer hamis hiedelmére spanglikat szívok. Uh-huh. Ott valahogy jobban bemozgatja az érzésem, és hogy ott hirtelenben úgy képzelem el, mint hogyha ott a két csend hirtelenében egyszer így totalizálódik, újra ezt a fogalmat használjuk, hogy akkor ott a másik az egy egészen más érzelmi helyzetbe kerül, mint hogyha azt mondanánk, hogy hát alkohol problémákkal vagyok, arra azt mondja, hogy ezt látom, tapasztaltam. Úgy könnyebben elindul a beszélgetés. Jól érzékelem, vagy túl általánosítok, meg a saját világomba vagyok?
Jaj, dehogy is, nem. Gyönyörű gondolataid vannak. Nem. Egy alapvetés, én nem gondolom, hogy kell ezt párkapcsolatban kezelni, érdemes. De a kell, azt nem nagyon szoktam használni, mert azt gondolom, hogy nincs ilyen, hogy kell, érdemes. És egyrésztről jók a meglátásaid, másrésztről, mert egész konkrét kutatásaink vannak, most egy ausztrál kutatás jutott eszembe, amelyik nagyon nagy mintán vizsgálta ott heteroszexuális pároknál, hogy a kényszeres szexuális viselkedés, az miképp hat a nőkre. Tehát ugye most a férfiak ilyen viselkedései, de azt gondolom, hogy ez fordítva is hasonló lehet. És az volt a megdöbbentő, hogy azok, akik párkapcsolatban a másik fél részéről egy kényszeres szexuális viselkedést tapasztaltak, a legtöbb esetben ez egy eltitkolt dolog volt. És az eltitkolt szexuális viselkedés az egy árulási traumát okozott a másik félben. Az árulási trauma az egy nagyon, nagyon csúnya dolog. Arról nem nagyon szoktunk beszélni, szerintem Magyarországon nem is nagyon van neki szakirodalma, majd csinálunk. Amely arról szól, hogy egy érzelmi és fizikai függőségben, vagy érzelmi és vagy fizikai függőségben vagyok valakitől, és ez elkövet valami olyan cselekményt, amelyik a mi kapcsolati integritásunkra hat. Negatívan. Ez nagyon sokféle lehet. És például pont ez is egy ilyen cselekvés, hogy én elhallgatok egy olyan viselkedést, amelyik az intimitásra irányul. És ez egy ilyen komplex posztraumás stresszt is tud okozni a másik félben, ugye ilyen nagyfokú kiélezettséget, érzékenységet, egy impulzivitást a másik fél részéről, amikor ez a téma fölmerül. Szóval ez egy ilyen nagyon aljas és nagyon csúnya dolog tud lenni. És megint csak itt van, hogy lehet ezt elkerülni, azt, hogy én ezt kirakom az asztalra, de hát miért, és annyira szép volt az a fölvezetés, amit mondta, hogy hát persze van egy belső élményem, ez a belső élmény, ez negatív, erre kifejlesztek valamit, amivel én kezelem, és ezzel úgy, ahogy én elboldogulok a világba. És mivel úgy gondolom, hogy elboldogulok a világba, ez jól el vagyok magamban ezzel, de amikor bekerülök egy párkapcsolatba, akkor én ezt nem fogom tudni ugyanúgy folytatni, és amikor nem de nem is mondom el, mert hiszen miért mondanám el, ha én ezt elmondom, akkor fölvállalom a sérülékenységemet, és akkor ugyanott vagyok, amiért csinálom.
De hát az intimitásnak a definíciója közé az tartozott a beszélgetés elénk, hogy a sérülékenységünknek a felvállalása, igen. Tehát a teljes transzparenciát, és itt pedig
hát ez sérül.
És ugye nem tárom fel, tehát azt mondtad, hogy nem feltétlenül párkapcsolaton belül kell ennek a kezelését, vagy az elbeszélhetőségét fundamentálissá tenni. Most azt mondtad, hogy vagy én hallottam úgy, hogy az, hogy az egyik fél pornó használati zavarral küzd, annak az elbeszélhetőségét azt a párkapcsolatban nem feltétlenül kell megtenni, mert a másik fél annak olyan érzelmi és további fájdalmakat okoz, ami adott esetben túlmutat az adott probléma kezelésén. Uh-huh, tehát uh-huh. Akkor a transzparencia nem sérül, és a bizalom...
De pont azt mondom, hogy ezt úgy kellene kezelni, hogy ezt a kapcsolat elején kitenni. De hát azért nem tudja kitenni, mert van egy sérülékenysége.
Most nincs kell, de akkor egy felhatalmazásom van a név nélkül elmesélésével a történettel, hogy párkapcsolati ismerkedés szituációja, és szerhasználati zavarral küzd, már felépülő státuszban van az adott személy, és nagyon sokat gondolkozik azon, hogy hát a hányadik randin kell elmesélni azt, hogy ő gyógyuló alkoholista mondjuk, hogy azt az elején, vagy a második, vagy a harmadik, és nyilvánvalóan, amikor az érintett feltette magának a kérdést, akkor ugye már a kell szó benne is megérkezett, hogy ez már torzítja azt, hogy most hogyan indokolt megérkeztetni egy helyzetet, akkor már nem az itt és mostban van, hanem már valami körül a kell szó meghúzza a gondolatait, és hogy de neki a teher volt az, hogy nem mondhatja el az első találkozás alkalmával, és akkor a harmadik találkozáson már azt mondhatná, hogy megvannak azok a falak, amelyek talán megtartják ezt az információt, akkor meg már úgy érezte magát, mint aki becsapja a másik felet, hogy már itt elment két alkalom, ő elkezdett a másik fél bízni, valahogy őt látni, és erről beérkezett, hogy egyébként pedig azért nem iszom az alkoholt a találkozásaink alkalmával, mert alkoholista vagyok. És akkor ez ott úgy beszorította ezt a helyzetet. Na most, hogy ugyanezt a pornó használatra, az meg hát én egy kicsit még érzékenyebbnek látom, hiszen a másiknak is van egy szexuális önképe, amit ebben az ügyben, tehát amit karcolva lát, és akkor nagyon, nagyon puhán fejeztem ki azt, amit okozhat egy ilyen helyzet.
Picit visszatekerve reagálnék arra, hogy ezt párkapcsolatban érdemes kezelni, vagy egyedül. Ha én egyedül vagyok, akkor itt nem a pornófüggés szorul a kezelésre. Az egy tünet. A szexfüggőség is egy tünet. Az, amit te is mondtál, az önmagamhoz való kapcsolódásnak az egyik kezelése. És én igen tudom ezt egy egyéni terápiában kezelni. De amikor ez már kikerült a párkapcsolatba, tehát én párkapcsolatban élek, akkor ott persze foglalkozni kell azzal, hogy én ezt miért csinálom, és bár olyan képességünk lenne, hogy ennek a mélységi részeire rá tudunk látni, én ezért tartom mókásnak, amikor fölteszik a kérdést, hogy miért szexelnek emberek, mert miért, meg miért használnak alkoholt, mert ennek a mélységi részét ezt úgysem fogja tudni megfejteni, hogy nagyon kevés ember képes arra a fajta önismeretre, meg mélységi önismeretre, hogy ezt meg tudja tenni, ezért van szükségünk külső segítségre mindenkinek, nekünk is, nekem is. De hogy amikor ez már egy párkapcsolatot érint, akkor viszont érdemes a párkapcsolatot is bevonni ebbe, tehát lehet egyéni terápiát is folytatni, és lehet a kapcsolatot is felhasználni arra, hogy biztonságosan tudjak én felépülő lenni. De amit mondasz, hogy mikor a konkrét kérdésre név nélkül. Nagyon szeretem Eric Byrne a gondolatait, ugye, aki az emberi játszmákban fogalmazta meg, és talán azért, mert az én fejlődésemnek egy meghatározó köve volt. Édesanyám 15 éves volt, amikor kezembe nyomta ezt a könyvet, és az ő gondolatainak azt gondolom, hogy az eszenciája az, hogy az intimitás ott kezdődik, ahol a játszmák véget érnek. És amikor én azon gondolkozom, hogy hanyadik randin tegyem ki, akkor én játszmázok.
Akkor játszmázok, már benne vagyok.
És ez nem én vagyok, az nem én, nem vagyok önazonos. Önazonos azt mondom, hogy oda megyek, beszélgetünk, és azt mondom, hogy én ez vagyok. És rendben vagyok azzal, hogy ez vagyok. Te vajon rendben vagy azzal, hogy én ez vagyok? És tudod, annyi ilyen kérdést kaptam már, hogy mikor kell kitenni, de akár a függőséget, és mondtam, hogy hát mikor az első randin, ez vagyok én, bemutatkozom. Á, mit tudom én, ez vagyok én, most magamról beszélek, 53 éves, és már nem szeretnék mondjuk gyereket. Van egy ilyen anyagi hátterem, és a többi, és a többi, és a többi, ezek mind hozzá tartoznak. Mert ez vagyok én, ennek van egy társadalmi része, kulturális része, pszichológiai része, fiziológiai része. Tehát, hogyha nekem van egy pacemakerem, akkor azt is kiteszem az első randin, mert azt mondom, hogy ez hozzám tartozik. Mert abban a pillanatban, hogy én nem önmagamat adom, hanem valaki mást, akkor a másik valaki másba fog beleszeretni. És amikor én ezen módosítok, akkor sérül ez a kapcsolati bizalom. Akkor már nem lehetséges az az intimitás, hiszen én játszmába kezdtem.
Vissza fogok még térni erre a játszma kérdésére. Engedd meg nekem azt a kérdés viszont, hogy látsz-e különbséget egy randevús helyzetnek az alkohol és a pornó feltárás között a szégyen tekintetében? Mert hogy az abból indult a beszélgetés, hogy a szexualitás az egy nehezebben elbeszélhető, és hogyha az egyik fél meghallja, hogy hát alkoholfüggő az, akivel találkozik, akkor ahhoz úgy tud ilyen más képeket is társítani. Biztos nehezebb élethelyzet volt, biztos valami trauma, katartikusság volt, megküzdési helyzet. Tehát ahhoz, ahogy stigmákat, úgy a szerhasználat tekintetében én látok egy olyan tendenciát, hogy ahhoz könnyebben lehet empatikusabb képeket is rendelni. Na de ha valaki meghallja azt a szót egy randevú alkalmán, vagy pornófüggőség, amiben van a vele szemben ülő, akkor ugye a pornóhoz kapcsolódó konnotációk, képek, stigmák, valójában ezek jelentős része nem is stigma, hanem egy egyenlőtlenségi helyzet, és minden, ami ezzel jár. Szóval ott az ott kifeszíthet egy távolságot, és talán ezért kérdezem azt, hogy lehet-e a függőség elbeszélhetőségének különbsége, hogy az milyen jellegű függőség.
Uh-huh. Biztos, hogy van ilyen, hogy más, mert hiszen kulturálisan másképpen viszonyulunk hozzá. Ebben az országban kulturálisan a legfelsőbb szintig elfogadott, hogy természetesen mi alkohollal köszöntjük egymást, és úgy indítjuk a napot, és az egy teljesen normatív viselkedésé vált, hogy akkor a legfelsőbb vezetés is kirak olyan videókat, amiken egy tüskével indítja a napot. Ez elfogadott, hiszen ezt látom magam körül. Ugye Zahár Gábor mondta, azt valahogy 800 000 alkoholista országa vagyunk, hát bárhova lépek, ezt látom. Ha én reggel megyek a közértbe, akkor ott sorjáznak az emberek, akik a fél decis üveget markolják a kezükbe. Ha én azt mondom, hogy alkoholfüggő vagyok, akkor oké, láttam már ilyet. És tudom, azt gondolom, hogy tudom kezelni, hiszen olyan sok van, meg láttam már közelről. És lehet, hogy a családomban is volt. ugye a nagy számok törvénye alapján láttam már ilyet közel, és mondtam, jó, jó, jó. De eszembe se jut az, hogy egy alkoholfüggőség az két világ, a szerhasználat világa, meg amikor a szer, nem használom a szert, és ez a két világ, ez egy rettenetes, konfúz állapotot fog létrehozni. Azzal én nem foglalkozom, azt gondolom, hogy tudom kezelni. De amikor azt mondom, hogy pornófüggés, akkor valami perverz állatra gondolok, aki állandóan veri a farkát a monitor előtt. És itt azért érdemes lenne egy picit ezt szétszálazni. Ugye a pornófüggést azért szakmailag inkább úgy lehet definiálni, hogy problémás pornóhasználat. De a problémás pornóhasználatnak is vannak a különböző hát szintjei, vagy inkább azt mondom, hogy ez egy spektrum. És ennek a spektrumnak az alsó részén a 60-70% helyezkedik el, és ilyen 3-5% az, aki nagyon-nagyon keményen problémás pornó használó. De érdekes módon, hogy ezek közül azért általában inkább a, tehát nagyon sok összetevője van a problémás pornó használatnak, mint a kényszeres szexuális viselkedésnek is. Szintén vannak környezeti hatások, genetikai hatások, pszichés hatások, de hogy és itt van a másik fele, hogy a pornót azt mi stigmatizáljuk. És van egy nagyon fontos része, hogy a pornó önmagában nem rossz. Az etikus pornó az kifejezetten jó tud lenni. Etikus pornó alatt azt értem, hogy mindenki hasonló jogokkal bír, mindenki hasonló pozícióból indul, senkit nem használnak ki, és a testek változatossága is megjelenik. Ez egy akár, ha úgy tetszik, kívánatos dolog. Soft pornó az mindig jelen volt a művészetben is. Ugye az, hogy a testek változatossága az milyen, az elég mondjuk Rubensre gondolni, és akkor az ember már is látja, hogy van ebben bőven tér, hogy itt lehessen mozogni. De a pornó jelentős része az nem etikus. És egyrésztről okoz egy olyan viselkedést, ami, és itt is meg kell különböztetni, hogy ez valami ingerkeresés, vagy pedig feszültségenyhítés a célja. Tehát annyira egy kaptafa alá vesszük a problémás pornó használatot, miközben ez nagyon sok motivációs, nagyon mélységében is eltérő dolog, hogy nagyon nem mindegy, hogy melyikről beszélünk. Hogyha ez egy feszültségenyhítés, amelyik a magányból adódik, egy párkapcsolat alatt lehet, hogy önmagától megszűnik, vagy pedig nagyon-nagyon minimálisra csökken. Amikor ingerkeresésről van szó, és a 3-5%-ba tartozom, amelyik azt mondja, hogy nem bírja ki, és ott már valóban megjelennek a függőséghez társítható dimenziók közül a megvonási tünetek és a tolerancia, az alatta lévő tartományban ez nem jelenik meg, tehát hogy ott azért nem is lehet függőségről beszélni, mert például nincs megvonási tünet, és nem alakult ki tolerancia, hanem van egy napi szintű használat, és ez megmarad. Szóval amikor én ezzel foglalkozom, akkor nekem azért érdemes szakmai segítséget kérni, hogy be tudjam lőni, hogy én hol vagyok ezen a skálán. És akkor nem biztos, hogy azzal megyek egy randira, hogy én pornófüggő vagyok, a másik meg sikítva rohan el, hanem azt tudom mondani, hogy magányos voltam, és a magányomban én elég sok pornót néztem, mert úgy tudtam megélni az intimitást. És valószínű, hogy a másik oldalnak akkor koppanni fog a boros pohár az asztalon, és nagy szemekkel fog rám nézni. Aztán azt fogja mondani, hogy wow, ez valahogy úgy, szóval, hogy ebben lehet bízni. Mert
te is most, hogyha bíznál, hogy ez hangozni kell abban az talán. Mi a tapasztalatod, hogy ez ilyen, ha van ilyen tapasztalatod és elbeszélhető, hogy ezt most, amit mondtál, ezt inkább szeretnéd, hogy így zajlana, vagy ezt te már látod gyakorlatban?
Látom gyakorlatban, hogy ez azt nem tudom mondani, hogy sok esetben, de nem is kevés esetben történik ez így. Mert az önreflexió, tehát megint csak nézzük azt, hogy mire választunk partnert, tehát ez megint egy ilyen nagyon komplex dolog. Van a rövid távú párválasztásunk, meg a hosszú távú párválasztásunk. A rövid távú párválasztásunk az sokkal inkább a külsőre vonatkozik, az esztétikára vonatkozik, a szexuális vonzalomra vonatkozik. A hosszú távú párválasztásunk meg arra vonatkozik, hogy tudok-e én ezzel az emberrel hosszú távon együtt működni. Természetesen van egy fizikai vonzalom, de van egy predikció, hogy én mennyire fogok tudni ezzel együttműködni. És Ez a mondat megmozgatja bennem azt, hogy oké, egy olyan emberrel, aki transzparens, azzal fogok tudni hosszú távon együtt működni. Ez a része jó. A másik pedig az, hogy megint csak a sérülékenységem kitételéről. Lehet, hogy nem így fognak reagálni. Amikor én kiteszem, én arra, azért bíztatok mindenkit arra, hogy tegye ki a sérülékenységét, mert mindenki attól fél, vagy nem mindenki, mert nincs olyan, hogy mindenki meg senkit, hogy sokan attól félnek, hogy ha kiteszik a sérülékenységet, akkor vissza fognak vele élni. És az jó, mert akkor tudom, hogy nem vagyok jó helyen. Tehát, hogyha én kiteszem ezt, és azt mondom, hogy önreflektív módon elmondom, hogy mi történt, és miért használtam, és hogy oké, ebben én most rendben vagyok, és mondjuk járok szakemberhez, akivel ezt megoldjuk, akkor, és arra valaki rosszul reagál, akkor azt tudom, hogy valójában nem kíváncsi rám. Nem engem akar. Van egy vágyképe, hogy ő mit szeretne, és ő ahhoz próbál illeszteni valamit. Az egyébként, azzal meg neki lesz dolga, hogy nem egy másik embert akar megismerni, nem a hibáival együtt akarja elfogadni, és mindannyiunknak vannak hibái, hanem valamiféle olyasmit, ami egy tökéletesség. Oké, hajrá, akkor keresse tovább, de akkor nem én vagyok az ő embere.
Nagyon tudok menni azzal, amit mondasz, hogy, és ezt csak inkább kihangosítanám, hogy akár randi helyzet, akár csak egy szorosabb kapcsolódásnak a lehetőségének a kialakulása során, hogy egyértelműsítse az érintett, hogy ő ki. És ennek épp úgy rész, hogy melyik csapatnak szurkol, mi voltak az életcéljai, amihez képest most más életcéljai vannak, és az, hogy ő gyógyuló vagy felépülő függő, és az, hogy ezt a függőségét hogyan beszéli el, visszautalva a beszélgetésünk kezdetére, hogy ezt most jól vagy rosszul, szakszerűen vagy pontosan vagy úgy, ahogyan ő tudja, az a jó, hogy úgy beszéli el, ahogy ő azt tudja. És hogy ez mennyire fontos, mert akkor a játszma mentességnek a tere is tulajdonképpen megteremtődik, ugye? Hiszen hogyha az egyik fél nem beszéli el a saját magát, és akkor elutalták korábban, akkor megindítja a játszmákat, de a másik fél is megindítja a játszmákat akkor, amikor megindul az információ, hogy akkor itt visszaélés van, és ezt a visszaélést akkor valahogy én ezt kifizettetem a másikkal. És akkor, ha valaki nem beszéli el mondjuk egy randevú vagy ismerkedés alkalmával a függőségét, vagy a felépülő státuszát, akkor mondhatjuk-e azt, hogy ő végkor még a félelemben van?
Igen.
És hogyha fél, akkor megint még feladata van, ami egy jó hír is a kapcsolódással.
Persze.
A saját magadról a kapcsolódással.
Hiszen én nem vagyok önazonos. Nem tudom fölvállalni magamat, hogy ez vagyok én. És tudod, hogyha én nem tudom fölvállalni magamat, hogy ez vagyok én, akkor miért várom el a másiktól, hogy ő elfogadjon engem olyannak? Hát nem is tudja, hogy milyen vagyok. Ez egy nagyon gyakori játszma, hogy azt mondom, hogy én őszinte vagyok a másikhoz, ugye? Csak hát, hogy a klasszikusokat érzek, nem fejtem ki az igazság minden részletét.
Ezzel a mondat szerkezettel nem nehezen tudok mit kezdeni.
És hát majd elmondom, tehát én nem eltitkolom, magamnak is megmagyarázom, hogy kognitív diszonansz, én nem elhallgatom, csak majd később fogom ezt elmondani.
Ez játszma, ugye?
Ez már abszolút az, persze. Tehát az önazonosság az, hogy megmutatom magamat. De hát csak innen jövünk. Tudod, amikor mi még nem beszéltünk, és nem beszélünk olyan nagyon régen, ilyen 150-200 éve beszélünk mi, előtte nekünk lehetőségünk sem volt arra, hogy mi mondjuk elrejtsük magunkat. És hogy egy nagyon, nagyon rendben lévő kapcsolódások tudtak létrejönni, nem idealizálom a 200 évvel ezelőtt élő őseinket, de hogy a viselkedésem az a másik számára transzparens volt, és nem tudtam elrejteni szavakkal. Mi megtanultuk azt, hogy szavakkal hogyan tudjuk elrejteni a valódi énünket. És aztán van, aki ennek mesterévé válik, és ők belülük lesznek a politikusok.
A játszmával ugye az is probléma, és sok más mellett, hogy rendkívül sok energiát elvisz. Ugye? Tehát, hogy mire megépítem, és a másik helyett is elgondolom, nagyon sok forgatókönyvet futtatok le, és én a függőkkel való munkában látom azt, hogy mire megérkezik annak a kérdéséhez, helyzetéhez, felvállalásához, hogy hogyan mondja el, és mikor mondja el a másik félnek, amiben van, addigra annyi forgatókönyvet lefuttatott, hogy borzasztóan elfárad. Tehát nem is a másikkal játszmázik, bár amikor a kell szó megérkezik, akkor ugye egyetért veled, akkor megkezdődik az a játszma, de még magával is annyi kanyart futott, hogy elfárad a felvállalásban, és teljesen összekeveredik. Tehát ahol játszma van, ott káosz is van. Egyet tudsz érteni ezzel?
Persze, ahol játszma van, ott káosz is van, de ezért van az, hogy nagyon gyakran, ugye például amikor sűrűn cserégetik a partnereiket, ott az van, hogy pont azt akarja, hogy ne legyen káosz. Egy kapcsolat kezdetén, ugye ezt ki lehet laposítani, és akkor az úgy, ott nincs káosz.
Kilaposítás alatt mit értünk?
Az, hogy ott nem jelennek meg ezek a kérdések, igények, nem tűnik föl még, hogy játszmázom. És akkor utána váltok egy másikra, és ezeken a primitív játszmákon én tök jól ellevickélek, és amikor elkezd nem működni, akkor kilépek abból a kapcsolatból, és belépek egy újabb kapcsolatba, ahol ismét a megszokott eszközöket használom, nem kell túl sok energiát befektessek, erre értettem a kilaposítás, hogy nem kell óriási energiaimpulzusokat beletenni ebbe a kapcsolatba, hanem amikor majd azt látom, hogy a befektetett energia nem térül meg, és miért térülne meg, hiszen ugyanabba a cipőbe járok, akkor majd kilépek abból a kapcsolatból. És ez egy nagyon energiahatékony megoldás, és azért a mi agyunkat azért úgy tervezték, hogy energiahatékonyan működjünk. Nagyon gyakran elfelejtjük, hogy mi egy ilyen 3-3,5 millió éves aggyal rendelkezünk, és az energiahatékonyság és a túlélés lesz nekem a célom. Ez van a agytörzsömbe bekódolva. És nem akarok energiát belefektetni. Olyan sokszor hallom emberektől, hogy nem lehet mindig tudatosnak lenni, és már borsódzik tőle a hátam, mert szóval mindig nem lehet tudatosnak lenni, de a jó Isten áldja meg, ha törekszem rá, akkor én is jobban fogom magam érezni, a társam is jobban fogja magát érezni, a kapcsolatunk is jobb lesz tőle, és elkezdünk azon a szinten mozogni, ahol megérezzük a mindennapi intimitást, hiszen nincsenek játszmák, és ezt csak tudatossággal fogom tudni elérni, semmi mással.
Uh-huh. Tehát annak a felvállalása, hogy nem tudom, hogy milyen a jó szex, de nem tudom, hogy milyen a rossz szex sem, és annak a felvállalása, hogy vannak problémáim, amit most szerrel próbálok vele megküzdeni, hogy vannak problémáim, és nem tudom, hogy hogyan kell megküzdeni, ez már az első lépés, és most egy picit propagandisztikus vagyok, a beszélgetésünk első fele, az intimitás felé, hogy két ember beérkezzen egymás mellé, hogy elkezdjenek beszélgetni.
Igen. Ez kell hozzá. Az, hogy megmutatom magamat.
Nem szeretnék a hozzátartozóknak munkát adni, mert a minden függőnek saját maga az első leges cselekvője a saját életének, de a hozzátartozóknak is van tudatossági feladatuk és kihívásuk. A szexualitást övező tabuk, nehezen elbeszélhetőségek, előfeltevések okán. Mit látsz? Nem megint csak ideálisnak, hanem hogyan zajlik? Hogyan kellene történnie, zajlania, mi lenne a javasolt, vagy próbálkozása érdemes, amikor a hozzátartozó elkezd saját magán dolgozni egy olyan párkapcsolatban, vagy házasságban, ahol a másik fél mondjuk vállaltan abban a 3-5%-ban tartoznak, akiknek pornó használati zavara van. És nyilvánvalóan először tehát az érintett a főszereplő, de a hozzátartozó, mikor hozzád fordul, felébb néz és azt mondja, na és én most akkor mit csináljak? Akkor anélkül, hogy a kell és a muszájt mondanád, akkor miket szoktál mondani?
Van egy nagy kérdés, hogy ez mondjuk mikor derült ki a kapcsolatban. Az egyik legkárosabb dolog, amikor, és ez rettentően meg tudja viselni az embereket, amikor sok-sok év, akár évtized után derül ki valami egy kapcsolatban. Szóval van olyan, aki mint a 70 éves, és 64 évesen tudta meg, hogy 20 évvel előtte a felesége mondjuk megcsalta. És akkor ott állt, és azt mondta, hogy 64 évesen már nem akarok új kapcsolatba kezdeni. És mi a francot kezdjek az életemmel egy 20 évvel ezelőtt történt dologgal. Tehát megint ennek nagyon sok aspektusa van, nézzük meg. Tehát hogy nincs egy általános recept. Minden ember egyedi, minden helyzet egyedi, minden probléma egyedi. Mikor történt az eset? Mondjuk együtt vagyunk fél éve, és akkor kiderült. Mondjuk ez egy ilyen klasszikus történet. Mit akar kezdeni ezzel a kapcsolattal? Ez a legfontosabb kérdés. Nem az, hogy mit kezd a társában, mit akar a kapcsolattal. Ha azt mondja, hogy én ebben ezt a kapcsolatot szeretném folytatni, mindegy, hogy milyen okból, akkor oké, tudunk ebbe az irányba menni. Ha azt mondja, hogy bizonytalan vagyok, nem tudom, hogy ezt a kapcsolatot akarom folytatni, akkor valójában nem akarja folytatni, csak keres valami indokot, hogy ne maradjon benne abban a kapcsolatban.
Nem nehéz kérdés ez egy hozzátartozó felé, aki most idézőjelben is használhatnám akár, nem veszi észre a másiknak a viselkedési zavarát, vagy azért azt mondom idézőjelben, mert lehet, hogy észleli, de nem tudja, hogy mi az a cselekvés, ahogyan neki erre reagálnia kellene, vagy hogy magával kapcsolatban is elbizonytalanik, kérdéseket tesz fel magának, káosz felerősödik, és hogyha a másikhoz való kapcsolódás, és ilyen értelemben az önmagához való kapcsolódás már deficites, akkor annak a kérdés, hogy mit akar ettől a kapcsolattól, hát
meg akarja pillanatra eltartani.
Úgy érzem, hogy nagyon belenézne egy fekete lyukba, nem?
Meg akarja tartani ezt a kapcsolatot. És igen, ez a kemény kérdések.
Aha.
De ezen múlik. Tehát maszatolhatunk.
Azt fogja mondani, hogy nem tudom.
Uh-huh. Oké, akkor nézzük meg. Mit szeretne?
Uh-huh.
És akkor így ebből szépen föl lehet deríteni azt, hogy valójában azt szeretném, hogy mit tudom, a férjem ne legyen pornófüggő, hajrá. Ez nem fog menni. Az lehet, hogy azt tudja mondani, mondjuk az a válasz, és nem tippeket adok, hanem az a válasz, hogy szeretnék neki segíteni. Szeretném ezt a kapcsolatot, és szeretném megélni benne az intimitást. Oké? Okay. Azzal van mit kezdenünk, ha én a másikat akarom megváltoztatni. Azzal nincs mit kezdjek. Ha azt mondom, hogy bennem ez okozott egy bizalmi törést, oké, ez jó, ezzel tudunk tovább menni. Akarjuk-e ezt a bizalmi törést valamilyen módon meggyógyítani, ahhoz kell majd a társa is, vagy azt mondjuk, hogy ennek a bizalmi törésnek, ennek az árulási traumának az az outputja, hogy akkor mi ezt a kapcsolatot lezárjuk. És mindegyik rendben van. Tudod, alapvetően a sorsunk az a döntéseinknek az eredője. És nekünk döntenünk kell, hogy mit szeretnénk. És amikor döntök, akkor elköteleződök mellette, hogy én mit szeretnék. Ez megy baromi nehezen.
Mert hogy ugye a félelem van, hogy a döntésének a következményeit nem látom, és hogyha nem egy önhídből, reális önképből, saját magam iránti bizalomból érkezek meg egy döntési szituációba, akkor félek a döntések meghozatalától.
Alapvetően félünk a döntések meghozatalától, mert nem szeretnénk azt, hogy valami negatív dolog történjen az életünkben. És ilyenkor nem, tehát így vissza lehet menni közel 100 évet, hogy Méreitől egyszer megkérdezték, hogy mi a boldog élet titka. És azt mondta, hogy nagyon egyszerű, nem kell mindig jó járni. És azt gondolom, hogy ezzel mi nem akarunk mit kezdeni, mi állandóan jól akarunk járni. És azért félünk dönteni, mert lehet, hogy ennek a döntésnek lesz egy olyan következmény, nem járok jól. Az pedig nem illik bele abba a narratívába, hogy én nekem mindig jól kell járni. És itt megint jönnek a kulturális hatások, hogy ez vesz minket körbe, hogy neked ez jár, te ezt meg tudod szüntetni, hány perc és elmúlik a fájdalom, mindenre van hatásod, minden kezelhető, és nem akarjuk tudomásul venni, hogy nem minden kezelhető, és lesz, hogy nekem rossz lesz, és engem meg fog viselni az, hogy rossz lesz. De ha én ezzel számolok, akkor az sokkal kevésbé fog megviselni, és hogyha én tudomásul veszem, és akkor hívjunk be vallást, hogy a szenvedés az az élet természetes része, akkor én rendben tudok ezzel lenni. Ha én nem a tökéletességre törekszem, hanem az elég jóra, akkor én elégedett tudok ezzel lenni.
Arra is biztatunk érintetteket, beleértve a hozzátartozókat is, hogyha ilyen probléma kerül a párkapcsolatba, akkor azt már csak azáltal is beszéljék el, akár szakértővel, akár egymással, hogy egy félelemmentes jövőbe érkezzenek meg, ami nem biztos, hogy együtt fog történni.
Ez így van. Igen.
De hogy ennek a lehetőségét, hogy akkor kerülnek vissza cselekvőbe, hogyha beszélnek. Tehát, hogy a beszéddel kezdődik, a hallással működik a hit, ugye. És ehhez kapcsolódóan, hogyha a másikat meghalljuk, és abból nem feltétlenül lesz összekapcsolódás, és ez a veszteséggel együtt kell élni.
Igen. Igen, abszolút. Nem, tényleg azt gondolom, hogy teljesen természetes volt a veszteség megélése 100 évvel ezelőttig. Óriási volt a csecsemő halandóság, 4-ből 1 csecsemő meghalt. Amikor otthon haltak meg az emberek, nem transportáltuk nagymamát a kórházba, és kaptuk vissza az urnát, hanem végig kellett nézni azt, hogy meghal, aztán kiterítették, és meggyászoltuk. Test közeli volt a veszteség. Mindenféle veszteség, az élet vesztesége, től kezdve az anyagi veszteségen át, hogy a termést elverte a jég, ezzel mi megtanultunk együtt élni. És együtt éltünk 3,5 millió éven keresztül. Aztán elkezdtük kitalálni, hogy mi hogy tudjuk redukálni a veszteségeket, és elkezdtük elhinni azt, hogy mindenféle veszteséget ki tudunk zárni az életünkből. De nem tudunk. És ettől szenvedünk, hogy azt mondjuk, hogy nem akarok én rosszat az életemben. De hát mindig lesz rossz az életemben, és az a kérdés, hogy tudok én ezzel együtt élni.
És ugye a veszteségre azért is van szükségünk, hogy legyen egy definíciónk az élethez, hogy abban mi az emelkedettség. És hogy legyen valami fajta, hogy ez a hullámzása a dolgoknak, az élet, mint olyan, és az élet maga. És ezért ez egy a hullámzásnak most a tetőpontjával zárnám le a beszélgetésünket, hogy amikor hozzád fordulnak, mint párkapcsolati szakértőhöz, akár szerhasználatban, akár viselkedésben, akár ettől függetlenül párok segítségért, akkor nyilván nem egy 100%-os arány. Gondolok, hogy hogyan távoznak egy-egy ilyen foglalkozás vagy folyamatból, hanem hogy sok párval dolgozva biztos vannak olyan pontok, amik azt látod, hogy ezek a segítő pontok, ide kell eljutniuk, ez az eszköz, amivel tudnak menni. És aki hallgatja ezt a beszélgetést, és akár szerhasználó, akár viselkedés, akár ettől függetlenül van párkapcsolati vagy házasságbeli kihívás, akkor mik azok az eszközök, amelyek az emelkedéshez viszik közelebb a párokat?
Akarjam megérteni a másikat. Nagyon egyszerűnek hangzik. Érteni akarjam, hogy neki miért van erre szüksége. Ne elítélni. Olyan egyszerű, és ezt tanítják meg nekünk, hogy ítélkezzünk a másik fölött. De ha ez kölcsönös mind a két fél részéről, hogy én akarom érteni, hogy ő bennem mi történik, akár a szerhasználat kapcsán, akár a viselkedési kényszerek kapcsán, miért csinálja ezt, akkor én elkezdek valamiféle közelséget érezni hozzá. És amikor én szerhasználóként azt mondom, hogy akarom érteni, hogy ez a másikban milyen érzéseket kelt, és megértem az ő fájdalmát, félelmét azzal kapcsolatban, hogy én a szerhasználó vagyok, akkor megint csak kialakul egy közelség. És nem biztos, hogy ez meg fogja változtatni akár a szerhasználatot, de a kapcsolatunk dinamikáját és az egymáshoz való viszonyunkat biztos.
Ítélkezés és játszmamentes tereket kívánunk minden hallgatónknak, függetlenül, hogy érintve van abban a beszélgetésnek azon témáiban, amit Szilágyi Szilárddal érintettünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És a hallgatók, akik további beszélgetéseket, a témához kapcsolódó gondolatokat akarnak hallani, Szilárdtól annak a Szex Kultúra podcastot ajánljuk, amelynek az egyik házigazdája. És köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a Kiszállónak az 5. adása, hamarosan újra találkozunk.